Reggeli személy.
Kert Attila, az Euronews főszerkesztője a vendégünk. Szervusz, köszönjük, hogy eljöttél.
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
És azzal a egyszerű nyitó kérdéssel készültem neked, hogy akkor most Donald Trump-al tényleg megváltozik-e az eddig ismert világrend, és minden más lesz-e?
Ez egyszerű kérdés, egy szóban lehet rá válaszolni. Nem. Hadd válaszom ketté, egy kicsit okoskodva ezt. Egyrészt a világrend szerintem már megváltozott, mert a technológia és a társadalom változása, fejlődése egyszerűen kinőtte azokat a fogalmakat, amiket a társadalom leírására használtak. Egy egyszerű példát hadd mondjak erre. Az, hogy egy országban van-e demokrácia, az egyik mérő fogalom az az, hogy van-e sajtószabadság. Mit jelent ez? Az, hogy meg lehet-e jelentetni állami kontroll nélkül médiatermékeket. Magyarországon meg lehet jelentetni médiatermékeket, mégsem mondhatnánk, hogy sajtószabadság van, vagy legalábbis nem tölti be azt a szerepét, amire ezt annak idején kitalálták, mert nem tudja a végrehajtó hatalmat korlátozni. Ez attól van, hogy a technológia odáig fejlődött, hogy megoldható, hogy saját önálló médiarendszere legyen a végrehajtó hatalomnak. Ezzel összefügg az is, hogy közben végbe ment egy változás politikai értelemben, aminek az a lényege, hogy ugye a hidegháború időszak, másik világháború utáni időszakban az volt az európai politikának, meg az amerikainak is a lényege, vagy a gyakorlata, hogy a két vagy három versengő párt, hagyományos pártok közül amelyik éppen jobban áll, az elfoglalja a centrumot, nemzeti konszenzust hirdet és kormányoz. És valamikor az ezredforduló után Amerikában kiszámolták, hogy nem középen kell többséget szerezni, hanem valamelyik oldalon egy nagyon elkötelezett kisebbséget, ami mindenáron szavaz, és ezt tapasztaljuk most egyebek közt Magyarországon is, hogy van egy statisztikailag vagy népesség szempontjából valójában kisebbség, amely rendkívül elkötelezett, amely folyamatosan alarmizálva van és ijesztegetve van, és ettől és ezzel el lehet érni a kormányzati többséghez szükséges szavazatszámot. Ez a jelenség, ez a polarizálódáshoz vezet, hogyha nem középen próbálnak helyet foglalni a politikusok, hanem a két szélen, akkor polarizálódás van. És ezt elősegíti a közösségi média is, nem azért, mert rossz vagy ez az érdeke, hanem azért, mert a közösségi média algoritmusa az olyan véleményeket támogatja, vagy emeli fel, amelyek szintén a polarizációt erősítik. Ez vezetett oda, hogy ma már világszerte egyre több helyen látjuk azt, hogy nagyon komoly befolyást szereztek azok a pártok, amiket mi populista pártnak neveznek. Ez szerintem megtörtént, és ezzel még adós a politika meg a társadalomtudomány, hogy ezt lekövesse és új fogalmakat alkosson az alkotmányos rendre. Hogy a Donald Trump feltűnésével és viharos intézkedéseivel bekövetkezett változások, azok egy világrendszerváltáshoz vezetnek-e, ezzel óvatosabb lennénk. Ezt még nem tudjuk, hogy ez egy kilengés, vagy egy végleges fordulat. Az biztos, hogy elindított folyamatokat például Európa megerősödését vagy magára találását, de hogy ez végleges lesz-e, azt nem tudjuk. Tehát arra szeretnék csak figyelmeztetni, hogy Donald Trump kevesebb, mint 4 évig lesz hivatalba, ezt mondhatjuk, hogy egészen biztos. Ezzel szemben például az európai vezetők, fontos európai vezetők több, mint 4 évig, hiszen Keir Starmer több, mint 4 évig lesz hivatalban, ha csak valami váratlan nem történik, és egyébként a német, leendő német kancellár Merz is több, mint 4 évig lesz. Tehát mind a ketten Európa két meghatározó országában a vezető például tovább marad hivatalban, mint Donald Trump.
De azért még egy kicsit beszéljünk Donald Trumpról, mert azért a többség, most már nagyon sokan próbálják egy jó ideje elemezni az ő viselkedését, és hát a többség azon az állásponton van, hogy ez egy szeszélyes ember, ma föl kell azzal, hogy nem szereti Zelenszkijt, holnap meg fel kell azzal, hogy nagyon szereti Zelenszkijt, de azért van az egy kisebbség, aki meg azt gondolja, hogy valamiféle koherens koncepció van az ő tettei mögött, csak hát nehezen felfedezhető. Te felfedezel ebbe bármiféle tudatosságot, koncepciót, vagy tényleg az van, hogy ez az ember ilyen?
Én azt hiszem, hogy a hagyományos politizálás értelmében vett stratégia, az nincs mögötte. Én azt szoktam erre mondani, hogy érdemes arra gondolni, hogy Donald Trump ellentétben az összes elődjével nem a politikából érkezett a Fehérházba, semmilyen politikai előélete nem volt. Az egyetlen elnök, akinek semmilyen választott vezetői tisztsége nem volt korábban, bocsánat, Eisenhower hasonló, de hát ő azért mégiscsak egy hadsereget vezetett. Donald Trump egy üzletember volt, és a reflexei és a gondolkodás módjait onnan hozta. Egyrészt egy üzletember, egy tulajdonos ahhoz van szokva, hogy amit ő akar, az úgy lesz. Nem kell különféle fékekkel és ellensúlyokkal bajlódnia, amit akar, az úgy lesz. Másrészt a politikusok legalábbis az elmúlt 100 évben, és különösen Amerikában, azok folyton szövetségekben, koalíciókban, kompromisszumokban, érdekekben gondolkodtak. Donald Trump gondolkodásmódja az üzletről szól, kinek mennyi ereje van, mit adsz érte, mit kapok cserébe, mit tudok elvenni. Én ezt látom az ő legfontosabb, ő viselkedése legfontosabb magyarázójának vagy szervező erejének, és hát a másik valóban a személyisége, az eltagadhatatlan, hogy egy rendkívül impulzív személyiség és rendkívül erős ego vezeti. Úgyis előbb-utóbb el fogunk jutni az Zelenszkij féle találkozóhoz. Ott például az én meggyőződésem szerint a legfontosabb ok, ami ezt a botrányos történetet kiváltotta, az az, hogy Donald Trumpnak a legfontosabb szándéka az az volt, hogy behódoljon neki Zelenszkij, és alávesse magát, a másik pedig, hogy megszerezze az ásványi kincseket. Üzlet és ego.
Azóta, hogyha már ezzel folytattuk, akkor folytassuk itt, ugye Zelenszkij, hát ha nem is nagyon elnézést kért, de azért a pici behódolás jeleit mutatja, nyilván Ukrajna szempontjából érthető módon kell az amerikai katonai támogatás. Ebből nagyon sokan azt a következtetést vonták le, hogy Donald Trump erős, és el tudja egyébként a maga módján érni a céljait. Mit jelenthet ez, ha ez így van?
Donald Trump erős, és sok mindent el tud érni. Az, hogy ez a szkanderozás vagy erőméregetés hova fog kifutni, azt én nem merném megjósolni. Láthatóan minden nap változik a helyzet. Valóban Zelenszkij egy nagyon erős gesztust tett. Én egyébként bevallom, azok közé tartozom, akik arra számítottak, hogy amikor ő oda megy a Fehérházba, akkor őt erősen fel fogják készíteni. Az ukrán külügy és az ukrán titkosszolgálatok jól képzett szakemberei azzal, hogy hogyan kell Donald Trumppal bánni, és hogy hát ezeket a szempontokat az üzleti és az ego a vonatkozó ismeretekkel felvértezik, hogy hogyan kell ezt kezelni. Én azt gondolom, hogy most ennek a kárenyhítése folyik, és tett egy gesztust, hogy javuljon a viszony, vagy legalább a beszélő viszony. Nem gondolom azt, hogy most feladta és mindent odaad, és nem gondolom az ellenkezőjét sem, hogy győzött. Ha már itt tartunk, egy pici előzményt hadd tegyek hozzá még, ami az egóról szól, meg egy kicsit a jövőt is, hogy a Zelenszkij és a Trump viszonyának volt egy előzménye, ami nagyon erősen determinálta, hogy mi fog történni, nevezetesen az, hogy 2019-ben tulajdonképpen az újraválasztási kampánya részeként Donald Trump megzsarolt a Zelenszkijt, hogy indítson nyomozást Joe Biden és fia Hunter Biden ellen, aminek nyomán ő Amerikában is vádat emeltethet a választási riválisa ellen. Ezt a követelést nem teljesítette a Zelenszkij, mire Trump önkényesen leállította a kongresszus által Ukrajnának megszavazott támogatások kifizetését. Ez önmagában meghatároz egy viszonyt. Trump, aki nem azt csinálta, különösen ebbe a választási kampányba, amit ő akart, az kegyetlenül megbosszult a saját pártjában is. Aki nem volt hajlandó azt mondani, hogy a választást elcsalták, azt minden eszközzel kitiltotta. Ebben az ő koordináta rendszerében Zelenszky összeállt az ellenséggel. Ezt ő mindig is meg akarta bosszulni. És akkor tegyük még hozzá, hogy ugye ennek a zsarolásnak lett a következménye az első impeachment, az első alkotmányos vádemelési eljárás Trump ellen. Tehát bőven van személyesen rendezni valójuk. Ezt ennek a rendezésnek, ezek az ilyen terhelt előélettel, vagy ilyen előélettel terhelt viszonynak a rendezésének nem tett jót ez az indulatokkal teli találkozó.
Akkor nézzük azt, hogy te mitre számítasz, lesz-e végül megállapodás, és ha lesz, akkor utána mi lesz?
Hát mondhatnám, hogy ez az $1 milliárd kérdés.
Igen, tudom.
Én azt gondolom, hogy nem fog olyan egyszerűen megoldódni ez, mint ahogy bármelyik oldal képzeli, tehát a Trump hívek azt gondolják, hogy Trump elnök úr győzött és múrásra tanította a tiszteletlen Zelenszkijt. Zelenszky hívei úgy gondolják, hogy hősként viselkedett és maga mellé állította a világot. Én nekem az a benyomásom, hogy itt most a színfalak mögött megindult már egy egyezkedés, és körülbelül arról szólhat a vita, hogy mi az a szintű gesztus, amit a Trump elnök úr elfogad annak érdekében, hogy tovább lehessen haladni. Az a helyzet, hogy Amerikának sem érdeke az, hogy teljesen feladják Ukrajnát. Nagyon sok milliárd dollárral érdekelt az Egyesült Államok Ukrajnába. És bár arról beszélünk, ha tehetek itt egy kis kitérőt, ugye éveken keresztül az Ukrajnával szembeni propaganda és dezinformáció arról szólt, hogy ez az egész az Amerika háborúja, mert meg akarják szerezni Ukrajna ásványi kincseit, és ezért áldozzák a ukrán véreket, ukrán vért, majd most Trump előjött, és azt mondta, hogy adjátok ide, vagy nem segítünk, és tapsolnak nekik ugyanezek, akik eddig ezt a sötét összeesküvés elméletet terjeszt. Tették. Szóval, ha megkapja, amit Donald Trump szeretne, nevezetesen valamiféle hozzáférést Ukrajna ásványi kincseihez, onnantól fogva elemi érdekévé válik, hogy ahhoz hozzá tudjon férni, mert nem lesz befektető, aki oda megy, ha annak a veszélynek van kitéve, hogy behatolnak az oroszok, elveszik tőlük, és az alkalmazottaikat lelövik, fogságba ejtik, és így tovább. Szóval az egész, amiről az elején kicsit túlságosan elméletén és okoskodva beszélgettem, populizmus, meg a Trump személyisége arról szól, hogy a politika az nem is olyan bonyolult dolog, oda kell menni, azt jó megvámolni, megtankozni őket, és akkor majd úgy lesz, ahogy akarjuk. És az első manőverei a Trumpnak ezt igyekeznek, vagy ezt látszanak visszaigazolni. Én meg mégis azt gondolom, hogy az élet, különösen a világpolitika és a világgazdaság ennél lényegesen komplexebb, és hosszabb és bonyolultabb lefolyása lesz ennek a történetnek.
Nagyon sok elemzés szól arról, hogy annak ellenére, hogy lehetett arra számítani, hogy Donald Trump majd az gazdasági erejét kihasználva ér el eredményeket, nagyon sok helyről, minthogyha Amerika vissza akarna vonulni, az a South Power, ami volt nagyon sok, de amerikai szempontból egyébként nagyon kevés pénzből azt levágják, a Musk nevű láncfűrés nagyon sok erőt otthon is levág, lehet, hogy az ukrajnai támogatásból is kivonulna az Egyesült Államok, és itt ez egy ellentmondásnak tűnik, hogy gyengébb akar-e lenni a világ politikai szempontból Trump, és belül magukkal foglalkozni, vagy mit szeretne?
Trump mindenképpen mindenkinél erősebb akar lenni, de most úgy tűnik, hogy ettől könnyen gyengébb lehet. Most nem teljesen erről szól, de szerintem egy nagyon világos példa az arra, amit az előbb is mondtam, hogy a dolgok sokkal bonyolultabbak annál, hogy majd kivetjük az adót, és akkor mindenki becsicskul. Említetted Musknak a nevét, aki tényleg ő pedig a szilíciumvölgy üzletembereinek logikája szerint megy előre gyorsan. Olyan gyorsan megy előre, hogy a saját cégének az eladásai 75%-kal csökkentek Németországban. Minden, semmi sem olyan egyszerű, hogy majd kivetjük a 25% vámot, és minden megváltozik. Ha kivetik a vámot Mexikóra, az amerikai autóknak a javarésze is nagyon komoly mexikói hozzáadott értékkel készül, olyannyira, hogy egy elkészült Amerikában gyártott autó 10-15 alkalommal is átlépi a mexikói amerikai határt, amíg az elkészül. Én azt gondolom, hogy ez is ennél bonyolultabb lesz, hogyha arra kérdezel, hogy Trump erősebb, erős, persze a világ legerősebb katonai nagyhatalmáról beszélünk, ugyanakkor a gazdasági elszigetelődésnek a közgazdaság történet tapasztalatai azt mutatják, hogy sosem a megerősödés az eredménye, és a politikai és katonai elszigetelődés, vagy ahogy nálam képzettebb és okosabb emberek szokták mondani, a multilaterializmus feladása, talán még ki sem tudom mondani a szót, tehát áttérés újra a kétoldalú kapcsolatokhoz, hosszú távon az is gyengít, mert egyszerűen nem annyira kompetitív, mint az összefogás.
És akkor ennek nyomán ugye van az az elmélet, hogy valóban az USA minden szinten meg tudja gyengíteni magát, mert hogy például Oroszországgal is azért barátkozik egyes elméletek szerint, hogy azt leválaszza Kínáról, de hogy ezért rendkívül kontraproduktív lehet, és pont az ellenkezőjét fog elérni, mármint hogy ezt jelent a kontraproduktív, igen.
Hát az világos, tulajdonképpen én azt gondolom, hogy már maga a Ukrajna ellen indított háborúnak is az egyik kiváltó oka az volt, hogy Putyin azt tapasztalta, hogy azzal, hogy az Egyesült Államok az első számú ellenségé Kínát nevezte ki, egyszerűen lekerült a szuperhatalmak listájáról, és így akart visszakerülni a nagy színpadra. Ez egy kétségtelenül létező tényező, és való igaz, helyes az az amerikai helyzetértékelés, hogy Kína sokkal erősebb fenyegetést jelent, vagy sokkal erősebb rivális az Egyesült Államoknak, ugyanis Oroszország egy gyenge állam, plusz atomarzenál. Az orosz GDP kisebb, mint New York állam GDP-je, ez Kínáról nem mondható el. Kína egy szinte feltartóztathatatlanul növekvő gazdasággal és erősödő katonai potenciállal rendelkezik. Oroszország, meg mint kiderült, egy elavult, rosszul kiképzett hadsereggel rendelkezik, gyenge és korrupt gazdasággal, és plusz ugye az atomütőerő. Ha nem lenne Oroszországban annyi atomfegyver, nem lenne már ukrajnai háborús, ez egészen biztos. Szóval Oroszország egy kis ország, Kína meg ennél jóval nagyobb fenyegetés, bár azt is hozzá kell tenni, hogy Kínától nem tapasztaltunk olyan expanziós törekvéseket, mint amit Oroszországtól többször is. Itt ugye egy tajvani kérdés van azért erősen napirenden.
Demokráciával, meg ezzel kapcsolatos változásokkal kezdted a beszélgetést, és ennek kapcsán sokat gondolkozok azon, hogy mire van vajon Donald Trumpnak felhatalmazása. Nos, nagyon sokszor tűnik úgy, hogy ő azt gondolja, hogy mindenre is, de közben a valóságban megint csak egy éppen, hogy megnyert választásról van szó, és hát nem olyan sokára egyébként.
Azért Donald Trump ezt nem így tudja. Ő úgy tudja, hogy ez egy landslide győzelem.
Nem beszélve ugye arról, hogy 4 éve is nyert.
Igen,
ugye?
Igen.
Szóval, hogy meg tudja tenni azt Donald Trump, mindent meg tudja tenni, amit őt szeretne, vagy vannak fékek és ellensúlyok ebben a rendszerben, akár a társadalom, akár a pártja, ha még.
Miközben a győzelem valóban nem volt egy földindulásszerű győzelem, azt azért figyelembe kell venni, hogy egy olyan nagyon kedvező politikai együttállás van, amikor a kongresszusban a szenátus és a képviselőház és a Fehérház is tulajdonképpen ugye Trump ellenőrzése alatt áll, és ehhez még nyugodtan hozzátehetjük a legfelsőbb bíróság példátlan kétharmados konzervatív többségét. Mindazonáltal éppenséggel tegnap a legfelsőbb bíróság számomra meglepő módon elutasított, sőt, megakadályozta Donald Trumpnak egy döntésének a végrehajtását, úgy, hogy az általa kinevezett bírók is emellett a döntés mellett szavaztak. Az amerikai demokráciának ez a bizonyos breaks and balances, fékek és ellensúlyok rendszere jóval összetettebb annál, hogy azt olyan könnyen le lehessen darálni. Nagyon sokféle ez a rendszer, nem csak abból áll, hogy parlament és, mint nálunk mondjuk, alkotmánybíróság, hanem sokkal több és kifinomultabban átgondolt. Hát meg fogjuk látni, hogy mekkora ennek az ellenálló képessége. Ugye már sokan attól is tartanak, hogy majd Trump eléri, hogy még egyszer majd 82 éves korában is újra választható legyen. Erre azt tudom mondani, hogy ez gyakorlatilag kizárt. Ahhoz, hogy Amerikában ezt a rendszert megváltoztassák, ugye ott alkotmánykiegészítést kell elfogadni, kell a szenátusban, a képviselőházban egyaránt külön-külön kétharmados többség, valamint az 50 szövetségi állam háromnegyedének azonos döntése. Ez három feltétel, amiből egyik sem adott. Szóval láthatóan, sokkal hatékonyabban pusztítja a jogállami kereteket Trump most, mint az előző ciklusában. Ebben az értelemben jóval felkészültebb, de én azt gondolom, hogy jóval erősebb az immunrendszere az amerikai jogrendszernek, mint akár a magyarnak.
Hát annál nem nehezebb, hogy a gránit szilárdságú alaptörvényhez képest.
Az egy nagyon érdekes téma, de teljesen nem ideillő, hogy vajon mitől ilyen a magyar állam, majd egyszer hát, ha erről is beszélünk. Az egy tévedés volt, bocsánat, hogy ide hozom ezt a témát, hogy a 1989-90-es alkotmányban úgy gondolták, hogy a kétharmad elég garancia. Voltak, akik felvetették, hogy nem kellene, és hogyha körülnézünk, amit említettem Amerikában, de Németországban is sokkal-sokkal bonyolultabb ennél alkotmányt módosítani, hosszú zárójel bezárva.
Nem, ez jó volt, de akkor most beszéljünk egyébként az Unióról, mert az elején már említetted, hogy szerinted ez egy erősödést fog kiváltani. Amúgy Tekett Péter is erről beszélt a mai műsorban, hogy mindig az ilyen nagy válságokból lett az, hogy végül is Európa megerősödött. Most is biztosak vagyunk abban, hogy ez lesz, mert
vannak... Én igen.
Te igen, de
én
miért?
Is. Én itt... Több fontos körülményt látok. Az egyik az, hogy Európa kapott egy nagyon erős figyelmeztetést, és azért azt jó, ha elismerjük, hogy Európa eddig el volt kényelmesedve gazdasági és különösen katonai értelemben. Odaig merészkednék, hogy Trumpnak igaza van abban, hogy tulajdonképpen Európa szinte jelképes katonai felkészültséggel az elmúlt 80 évben, tehát a második világháború óta el volt kényelmesedve, úgyis ott van az amerikai hadsereg, egy zárójelben egy adat, amerikai Egyesült Államok hadi kiadásai az több meghaladják, mint az utána sorban következő 10 ország hadi kiadásai együttvéve. Európa úgy gondolta, itt a NATO nem eshet bajunk, tulajdonképpen még az is megállja a helyét, hogy nem fair, hogy amíg az Egyesült Államok jóval többet és GDP arányosan is jóval többet költ, Európa megmarad ebbe a kényelmes helyzetbe. Tehát ez most ennek a korrekciója elindult, azért, mert kapott Európa egy második figyelmeztetést a Brexit után, és úgy tűnik, hogy ez hasznos volt. És akkor mondanék még egy szerintem nagyon érdekes összefüggést. Egy orosz újságíró kollégám Trumptól származik ez a helyzetleírás, hogy az, hogy Putyin elindította az Ukrajna elleni háborút, annak két tapasztalat volt a megalapozója, ami a bátorságot, vagy a döntéshez az elszántságot megadta neki. Az egyik az USA kivonulása Afganisztánból, az, hogy kivonult, ott hagyta a szövetségesét, és nem tudta megvédeni a szövetségesét, és elmenekültek Afganisztánban abból a szemszögből nézve az amerikaiak által kinevezett vezetők. Putyin arra számított, hogy ez fog történni Ukrajnával is, hogy nem védik meg, és elmenekül Zelenszky. Ebben tévedett. A másik, és most a mi szempontunkból, hogy ebből a beszélgetésnek a szempontjából ez a fontos körülmény, az, hogy Putyin úgy ítélte meg, hogy Európának nincs egy vezetője, és az európai vezetők gyengék. Ha felidézzük, hogy kik voltak akkor vezető pozícióban, Putyin úgy találta, hogy Boris Johnson egy bohóc, zárójelben szerintem igaza volt, úgy találta, hogy Macron nem elég tapasztalt, és 2 hónapja volt hivatalban, és abban a történelmi pillanatban benne volt, hogy elveszíti a választást, és egy Putyin által nem csak kedvelt, hanem szponzorált elnök követi őt a helyén. Az egyetlen Putyin által tisztelt vezető Angela Merkel volt, aki akkor távozott a hatalomból. Nem volt Európában erős vezető, nem volt egy erős vezető sem, és egyenként is gyengék voltak a vezetők, és még mondhatnám a PiS által vezetett Lengyelországot és Olaszországot. Ma gyökeresen más a helyzet. Nagy-Britanniát az a Keir Starmer vezeti, aki váratlanul sikeres diplomáciai manővereket hajtott végre. Trumpot is kitűnően kezelte. Még egy zárójel, tudható, hogy őt napjukig készítették föl az MI6, a külügyminisztérium rutinos politikusok emberei.
Állítólag a békülésben Zelenszky és Trump között is neki van szerepe.
Én azt gondolom, amikor arról beszéltünk, hogy most akkor a Zelenszky megadta-e magát, én azt gondolom, hogy most Zelenszky Starmerre hallgatott, és ő közvetít ebben a dolgban. Tehát ott van Keir Starmer, aki nagyon erősen indított, és ahogy már az előbb egyszer említettem, még több mint 4 évig hivatalban lesz, tovább, mint Donald Trump. Ott van a most hivatalba lépni készülő Friedrich Merz, leendő német kancellár, szintén 4 évvel, szintén többséggel a háta mögött, és egy nagyon erős elkötelezettséggel, és nagyon komoly üzleti múlttal, itt most a Trumpról elmondottakra utalnék. Ott van Macron, akinek ugyan a kormányzati háttere finoman szólva is bizonytalan, de az elnöki hivatala még több mint 2 évig tart, és láthatóan Európa elfogadja egy vezetőjének, és akkor, hogy még ehhez hozzáteszem Donald Tuskot, aki ugye lassan Európa legerősebb hadseregével rendelkező Lengyelországnak a miniszterelnöke, szintén még majdnem 3 évig, és Giorgia Meloni Olaszországban, szintén az elmúlt évtizedekhez képest stabil kormány élén, és abszolút elkötelezetten a Ukrajna támogatása mellett. Ez egy gyökeresen más felállás ahhoz képest, mint ami a háború kezdetekor volt. Én úgy látom, hogy vannak erős vagy erősnek tűnő, és elszánt és elkötelezett vezetők, és azért ennek egy nagyon erős példája volt a londoni találkozó, és valószínűleg a ma kezdődő EU csúcs is erről fog szólni. Nagy kérdés az, hogy hogyha Európa megerősödik, azt az Európai Unió keretein belül teszi, vagy valami attól eltérő formációban. Ugye a londoni találkozó nem EU találkozó volt, hiszen nem is lehetett az, és Macron tegnapi beszédében is Európa összefogásáról beszélt, de már nem ejtette ki az Európai Unió nevet. Ez kérdés, mert az Európai Uniónak a döntéshozatali struktúrája elavult, nem egy ilyen rendszerhez találták ki, nem ennyi országra találták ki. egy kicsit előregedett maga az egész Európai Unió, és ráadásul vannak olyan tagjai, akik az elavult struktúrát, nevezetesen a vétójogot érvényesítve, vagy a vétójoggal élve akadályozzák az európai érdekek összehangolt képviseletét. Nem nevezném meg ezeket az országokat, de azt hiszem, hogy az összes hallgató tisztában van azzal, hogy melyik országok ezek.
A te fejedben hogyan néz ki az erősebb, több Európa?
Elsősorban sokkal határozottabb döntésekkel, elszántabb és elkötelezettebb viselkedéssel, és igen, erősebb hadsereggel, összehangolt biztonságpolitikával, lehetőség szerint összehangolt, vagy akár egyesített katonai véderővel.
De annyira, hogy le tud válni Amerikáról akár Európa?
Válaszom az, hogy le tud, vagy legalábbis ahhoz, hogy ne kelljen leválnia, be kell bizonyítania, hogy le tud. Azt azért érdemes átgondolni, hogy Európa az lakosságát tekintve nagyobb piac, mint az Amerikai Egyesült Államok. Katonai erejét tekintve Európa sok kicsi katonai erővel rendelkezik. Ha összeadod, a nukleáris erőt leszámítva, az európai hivatásos katonák száma magasabb, mint az Amerikai Egyesült Államok hivatásos haderejének, tagjainak száma. Az európai harckocsik száma összeadva nagyobb, mint az Egyesült Államok harckocsijainak száma. Igen, Európa igenis nagy gazdasági potenciál, egy kicsit ellustult. Gazdaság és katonai potenciál.
Be tud-e szerinted Európa az Egyesült Államok helyére részben vagy egészben vonulni Ukrajna támogatását illetően, és ezek az emlegetett politikusok át tudják-e vinni a saját lakosságokon, szavazóikon, ha át kell persze, hogy igenis Európának nagyon fontos, hogy Ukrajna meg legyen védve, mert rólunk szól ez a történet.
Ugye három ága van, vagy vonatkozása van az amerikai támogatásnak, amit Ukrajnának nyújt, pénzügyi. Ez a legegyszerűbben pótolható. Katonai, fegyveres. Itt már vannak olyan kapacitások, vagy képességek, ahogy a szakemberek mondják, vagy köznyelven fegyverek, amikkel Európa saját előállításban nem rendelkezik, de megoldható. És a harmadik, ez a hírszerzési támogatás. Itt a legkevésbé tud Európa belépni Amerika helyére, mert bár elsősorban a brit és talán még a francia hírszerzés azért legendásan erős, de az amerikai felderítésnek kapacitásban, erőben egyik sem ér a nyomába. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy képes Európa Ukrajnát védekezésre képes állapotban tartani. És azt is hozzá kell ehhez tenni, hogy bármennyire is megy ez a handabanda arról, hogy minket tesznek tönkre a szankciók, ez a szankciós handabanda, és hogy Oroszország ennek ellenáll. A valóság az, hogy az orosz gazdaság nagyon rossz állapotban van, és a katonai erőről is kiderült, hogy egy elavult, korumpált, technológiailag, technikailag és harcászat technikailag, stratégiailag is elavult hadsereg. Van egy ilyen mém Amerikában, hogy Oroszország gyorsabban elfoglalta Amerika felét, vagy egy nap alatt elfoglalta Amerika felét, miközben Ukrajnát 3 év alatt nem tudta. Ha belegondolunk, 3 évvel ezelőtt szerintem kevesen voltak, akik nem gondolták, vagy arra gondoltak, hogy ez megvalósulhat, hogy Ukrajna képes megvédeni magát, és nem fog egy hét alatt elesni. Meg tudta tenni, és én azt gondolom, hogy Amerika nélkül is Európa képes rá, és én most látom ehhez az elszántságot, hogy aztán az orosz kifárasztási stratégia működik-e azáltal, hogy elegük lesz az európaiaknak abból, hogy spórolni kell az árammal, a fűtéssel, stb. Ezt majd meglátjuk. Én most úgy látom, hogy ez az elmúlt három évben fokozatosan működött. Ugye mellette a dezinformációval, a hazugságokkal és a szponzorált pártokkal ezt jól meg tudja támasztani az orosz hadviselés, de pont most szerintem kapott egy nagy boostot az európai közvélemény és éppen a Fehérházban történtek által. Ezt most megint egy időbe fog telni ledolgozni. Valóban Oroszországnak türelme meg ideje van, mert az emberi élet nem számít. Én lehet, hogy ez optimizmus, de én azt gondolom, hogy van Európában annyi kitartás. Talán most sokan megértették, hogy ez nem egy olyan távoli háború, ami tulajdonképpen azért az európai közvélemény egy része, számára ez olyan volt, mint egy tévéműsor, vagy egy távoli meccs, ahol drukkol valamelyik félnek, de nem érinti közelről. Most egy kicsit megérintette annak a szelet talán Európát, hogy ez igenis érinti, és ahogy mondtam, a legfontosabb európai államokban nem várható az elkövetkező kettő, de inkább 3-4 évben változás. Tehát nagyon nagy dolognak kell ahhoz történnie, hogy Nagy-Britanniában, Németországban, Franciaországban sarkalatos változás történjen.
Most megint egy kicsit jósoltatni fogok veled. A háború után milyen szerepe lesz Ukrajnának ebben az európai megerősödött unióban?
Hát ez egy nagyon összetett kérdés. Ugye Ukrajna mindenáron szeretne csatlakozni az EU-hoz és a NATO-hoz. Ha visszagondolunk, 11 évvel ezelőtt is akkor robbant ki a Majdan válság vagy forradalom, amikor Oroszország meg akart akadályozni, hogy megkezdjék az EU-hoz való csatlakozást. Ez lesz az egyik döntő kérdése. Nem mernék ebben jósolni. Ugye ez attól függ, hogy ki milyen erős pozícióban tud odaülni a tárgyalóasztalhoz. A következő valamikor, amikor ez elkövetkezik, és azért azt se felejtsük el, hogy ezek hosszú távú folyamatok, tehát mondjuk, ha visszagondolunk rá, Magyarország csatlakozása az EU-hoz az majdnem 10 éves folyamat volt, lehet, hogy most Ukrajnának adtak egy ígéretet, hogy azt hosszabb ide, vagy ez gyorsabban fog zajlani, de azért ez egy hosszú adminisztratív folyamat, Vlagyimir Putyin is 72 éves. Tehát ott is bekövetkezhet valamiféle változás. És Donald Trumpnak is már csak 3 év és 11 hónap, 10 és fél hónap van a hatalomban.
Van még 9 percünk arra, hogy
jóval kevesebb, mint a felsoroltaknak.
Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy ebben a esetleg erősödő Európában Magyarországnak mi a szerepe. És most az jutott eszembe, én nagyon sokat bántottam Orbán Viktort az elmúlt években, amiatt, hogy nem hajtotta végre az atlantista fordulatokat, amikor lehetett volna, tehát amikor már egész Európa egyetért vele a migrációs politikában, ő akkor is szabadságharcol, és amikor kijöhetett volna a Putyinnak a onnan, mert Ukrajnát megtámadták, akkor sem jött ki, és engem most is zavar, hogy miért nem Orbán Viktor, vagy miért nem a magyar miniszterelnök, mondjuk a Giorgia Meloni, akinek van egy nagyon erős amerikai barátja, és közben Európában ott ül olyan asztaloknál, ahol nem biztos, hogy az ország a mérete indokolja, hogy ő ott üljön, és még uniós pénzt is kap. Szóval, hogy lehet-e még magyar kormányzati fordulat, belátva azt, hogy most az erős Európához oda kell tartozni, mert biztonság és pénz és haderőfejlesztés, vagy marad az a számomra sokszor nem érthető út, amin járunk, vagy jár ő.
Én azt hiszem, hogy itt is egy kicsit a személyiségről van szó, mint ahogy Putyinról beszéltünk. Magyarország miniszterelnökének a személyisége az az, hogy folyamatosan ellenzékben kell lennie, és harcban kell állnia. Őt, amennyire én ezt meg tudom ítélni, őt ez működteti, és sikeresen működteti, tegyük hozzá. Ráadásul az ő szavazóbázisát ez tartja egyben, hogy mindig valami pokoli nagy veszéllyel és ellenségekkel szemben tartja életbe. Ha ő belesimulna az európai, ma már ugye ez is egy szitok szó azon az oldalon, mainstreambe, akkor ezt az ő szavazótábora egy megadásként is értékelhetnék. Nincs kétségem, hogy el tudnák magyarázni, hogy az is egy győzelem. De hogy én azt gondolom, hogy az ő viselkedésének a konfliktus, a dinamikája, amivel nagyon sok sikert elért a saját szempontjából, én nem látom azt a pillanatot, amikor ő azt mondja, hogy mostantól barátom, és akkor Macrontól sorolhatom Starmeri bárki európai vezetőt, pláne Donald Tusk. Egyfelől, másfelől azt is tudjuk, hogy a zárt ajtók mögött nem ugyanaz az éles, hogy nem mondjam, útszéli hangvétel a jellemző, hanem sokkal udvariasabb és kompromisszumkészebb, és inkább érdekalapú a magyar érdekérvényesítés. Arra én nem számítok, hogy egyszer csak egy euróatlanti elkötelezettségű uniós szupersztárrá válik magyar miniszterelnök, de persze tévedhetek.
Én meg még attól is félek, hogy tovább menjek, hogy az ő szavazótáborának még az is nagyon jó, hogy Macron odahívja, külön, hogy rendre intse, hogy megpróbálja meggyőzni, hogy ide jönnek az uniós képviselők. Nekünk ez borzasztó, de hát ez még egy olyan üzenet a szavazótábora felé, nem? Hogy én
fontos.
Most, igen.
Igen. Van egy régi fideszes képviselő ismerősöm, nem hatalmazott föl, hogy megnevezzem. Ő nagyon régről ismeri Orbán Viktort, és ő mondta azt, hogy ha valamiben ügyes, az az, hogy kicsiből nagyot csináljon. Ez tökéletesen látható volt a Patrióták frakció felállításán. Ugyanannyi képviselőjük van, mégis sokkal nagyobbnak látszik. Az, hogy fenyegetőzéssel, a vétó fenyegetőzéssel elérte, hogy Macron személy szerint vele tárgyaljon, ez valóban nagynak mutatja, de erre azért azt szoktam mondani, hogy igen, valóban látványos, de az a néző, aki beszaladgál a foci meccsre a BL döntő alatt, az valóban látja 100 millió ember, de mégsem olyan fontos, mint bármelyik játékos. Szóval ez inkább egy ilyen, most ezt szokták erre mondani, trollkodás.
Ráadásul most már nem mutatják a foci meccseken azokat, igen, akik berohangálnak, és lehet, hogy Orbán Viktort, vagy bárkit, aki mondjuk visszaél úgymond ezekkel a vétó lehetőségekkel, kevésbé fogják majd mutogatni, meg fogják kerülni. Vagy azt is mondhatjuk, bocsánat, hogy egész Európa, meg az összes régiós versenytársunk kapja az uniós pénzt, mi meg nem kapjuk.
Hát ez is megtörtént, nem kapjuk az uniós pénzt, és az is látszik, hogy egy darabig ez a vétófenyegetőzés működött, de megtalálták ennek az orvosságát, és többször is több fontos ügyben meg tudták kerülni, és ha valamiben szintén Orbán Viktor ezt pontosan érti, abban a pillanatban, hogy nincsen szankciója a viselkedésnek, vagy hogy nem tudja kikényszeríteni az akaratát, teszi, amit kérnek tőle.
És akkor a szokásos kérdés van még kijebb? Tehát, hogy ennél jobban még a perifériára tudunk kerülni, hogy nem kapunk pénzt, hogy mindenki arról beszél, hogy mi lesz most megint Orbán Viktor vétózik, nem baj, majd megkerüljük, és akkor nélküle csinálunk valamit. Tehát hol van még ennél kijebb, lejjebb?
Stb. Hát ebben nem mernék jóslásokba bocsátkozni. Az látszik, hogy itt azért, ahogy mondtam, szerintem Orbán Viktornak ez a pozíció kedvező, és szeret ebben a pozícióban lenni, és én azt is úgy tapasztalom, hogy Európa megtalálta erre a kényelmetlen, de járható utat, megoldást, és a londoni találkozó az pontosan annak volt a példája és a demonstrációja, hogyha nem akarsz, nem muszáj leülni az asztalhoz.
Én azzal akartam befejezni egy picit, amivel te kezdted, a valóság, demokrácia, közösségi média, média szerepe kategóriában, tehát te is egy olyan médiumnak a vezetője vagy, ami próbálja elmagyarázni a nézőknek, olvasóknak, hogy mi történik a világban, és engem nagyon érdekel, hogy szerinted ezt mekkora eséllyel tudjuk még megtenni.
Csinálhatnánk erről egy újabb műsort. Két szempontot ajánlanék a figyelmetekbe. Az egyik az az, hogy amikor az Euronews Magyarországon megindult, jelesül 12 évvel ezelőtt, Magyarországon alig-alig beszéltek külpolitikáról, világpolitikáról. Mára is, mert várom is a Facebookon ezeket a kommenteket, hogy a 10 millió biztonságpolitikus országa lettünk, ez ugye minden, szerintem jó dolog, hogy erről az emberek beszélnek, de arról van szó, hogy ma már erről gondolkodnak az emberek, ami szerintem jó. Ennek az egyik oka az, hogy nyitottabb lett a világ, és persze a másik oka az, hogy Orbán Viktor a külpolitikát belpolitikává tette. Szóval ez az egyik válaszom, tájékozottabbak az emberek. Másrészt a világ rendkívül felfoghatatlanul komplex, és pont a közösségi média, meg pont a populistáknak a viselkedése az állítás, hogy nem olyan bonyolult az, van mindenre egyszerű válasz, egy sör alá tétem be lehet nyújtani az adóbevallást, fölhúzok egy kerítést, és vége van mindenkinek, kiosztok kék kokit, meg salert, és meg van oldva. Ez valóban a dolgok káros leegyszerűsítése, de nem lehet mindent a maga bonyolultságában elmagyarázni. Igen, ez kedvez ezeknek a populistának nevezett erőknek.
Kert Attila, az Euronews főszerkesztője, köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm a lehetőséget.
És ezzel a mai műsor véget ért, vissza tudják majd nézni a Klubrádió YouTube csatornáján videós formátumban is, ha még nem tették, akkor iratkozzanak fel. A műsor elkészítésében segítségünkre volt Nemes Dávid, Král Kevin, Balogh Kármen és Tuder Dániel, elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Elmezi János, minden jót kívánunk.
Reggeli gyors, nem marad le semmiről.